köszöntöm a kedves hallgatókat, sziasztok! Ez a Partizánnak a egyik legújabb podcast műsora, ami elsősorban tudománnyal fog foglalkozni. Nem hagyományos értelemben vett tudomány népszerűsítése, hanem sokkal inkább a tudományos társadalom kapcsolatára fogunk fókuszálni, úgyhogy elsősorban tudományfilozófia, tudományszociológia és tudománytörténet lesz a terítéken. Különböző aspektusok mentén fogjuk megvizsgálni, hogy mi a szerepe a tudománynak a társadalomban. Ami életre hívta ezt a műsort, az a jelenség, ami egyértelműen a koronavírus járványa robbant be így a köztudatba és a közbeszédbe, mégpedig az, hogy a modern társadalmaknak egy nagyon-nagyon jelentős része szkeptikus a tudományokkal, vagy éppen teljes mértékben tagadják. Ennek már korábban is voltak előjelei, de mint mondtam, ez így a koronavírus járványjal lett egyértelmű. Általában a tudomány pártolók részéről egy zsigeri, lekezelő magatartás mutatnak a szkeptikusokkal szemben, ami viszont nem túl célra vezető, szerintem legalábbis. Jó lenne megérteni, hogy hogy alakult ki ez a helyzet, mivel hogy ez egy társadalmi jelenség, ezért valószínűleg társadalmi és történelmi okai vannak, és lehetőleg jó lenne kiutat találni arról, abból a szituációból, ahol most vagyunk, mégpedig, hogy párhuzamos világok léteznek, ahol mondjuk az egyik világban Karikó Katalin egy ünnepelt Nobel-díjas tudós, a másikban pedig egy tömeggyilkos. Hogy állhatott ez a helyzet elő, és mi történik jelenleg a társadalomban? Első vendégként Farkas Katalint hívtam meg, a Közép-Európai Egyetem filozófia tanszékének vezetőjét, mégpedig annak apropóján, hogy a filozófia tanszéken most épp egy olyan kutatás folyik, aminek az a címe, hogy Knowledge in Crisis, tehát a tudás krízisben, és akkor az első kérdéssel azonnal fordulok is, hogy bár a címa sokat sejtett, de hogy keretezik önök ezt a tanszéken, mint filozófusok, hogy milyen tudás van, milyen krízisben?
Nagyon szépen köszönöm a meghívást. Hadd pontosítsak egy dolgot, nem a Közép-Európa Egyetemen vagyok sajnos, mert a Közép-Európa Egyetem az nem regnál, hanem a Central European University-n. Oh. Ez, ugye, meg egy pár évvel ezelőtt még beszélhetünk a Közép-Európa Egyetemről, most már nem, most már csak a Central European University-ről. És valóban van ez a projekt, ez négy egyetemet fog össze, és mi vagyunk a koordinátorok, és az angol cím az, hogy Knowledge in Crisis, aminek szándékosan kettős a jelentése. Egyrészt azt jelenti, hogy a tudás válságban van, másrészt mi azt is ki akartuk ezzel fejezni, hogy a válságban tudásra van szükség. A tudás azért van válságban, pont azért, amit most az előbb elmondott, mert általános jelenség az, hogy a tudományban és a tudás szerepében vetett bizalom megrendült, és azért van szükség válság ebben a válságban, nem csak ebben a válságban, hanem minden válságban a tudásra, mert olyan problémákkal néz szembe az emberiség, mint például a éghajlatváltozás vagy a pandémiák, amikben úgy gondoljuk, hogy az egyetlen kivezető utat csak a tudás tudja nyújtani. És ehhez szeretnénk a magunk filozófiai eszközeivel hozzájárulni.
Lehet, hogy nem egyértelmű a hallgatóknak, de hogy mégis, hogy lehet ezt filozófiai szempontból kutatni, és hogy miért filozófusok kutatják ezt?
Ez egy nagyon jó kérdés. Az egész biztos, hogy amit ehhez a tudomány hozzátehet, az nem csak a filozófiából fog érkezni. Elképzelhetetlen ennek a jelenségnek a megértése, magyarázata vagy kezelése a társadalomtudományok, a történelemtudományok és a természettudományok nélkül. Tehát nem gondoljuk azt, hogy a filozófia egyedül itt valamilyen megoldást fog nyújtani. Amit mi megpróbálunk hozzátenni ez a dologhoz, az, hogy a fogalmaknak a kapcsolatát megvilágítjuk. Tehát például megpróbáljuk elmagyarázni azt, hogy egyfajta a megismerésbe vetett bizalom megrendülése, vagy az intézményi tudásformákba vetett bizalom megrendülése, hogyan vezethetett el az igazságban, mint magában vetett bizalom megrendüléséhez, és hogy ez nem egy kötelező kapcsolat. Tehát ugye az igazságot nem kell tagadni, még akkor sem, hogyha az embernek mondjuk reális elképzelései vannak a megismerés korlátairól. Tehát ez ilyen típusú vizsgálódásokat folytatunk mi, és azt gondoljuk, hogy hogy mondjam, a fogalmi kapcsolatok és fogalmi alapok megvilágításával hozzá tudunk tenni más tudományok erőfeszítéseihez, akik ezeket a dolgokat, mondom, a társadalomtudomány, történettudomány, vagy a természettudomány eszközével próbálják megérteni.
Ugye itt, mint mondotta, hogy elsősorban fogalmakról van szó, és pont ez is az egyik ilyen fő keretezési rendszer, az igazság fogalma körül. Ugye 2008 után terjedt el egyre inkább ez a leírása, hogy a társadalmunk egy ilyen post-truth, tehát igazság utáni érába él. Én viszont rákérdeznék arra, hogy ez mennyire pontos ez a keretezés, mert nagyon úgy tűnik, hogy itt egy bizalmi válság van, szerintem legalábbis elsősorban, és akkor szeretném, hogyha ezzel vitatkozna, vagy egyetértene. Tehát, hogy ugye ebbe a bizalmi válságban elsősorban az institúciókban, és nem csak a tudományos institúciókról van szó, hanem mindenfajta államapparátusról. Hagyományos értelemben véve a bizalom nem egy ismeretelméleti fogalom, de nagyon úgy tűnik, hogy mintha mégis kihatna rá, hogy mit fogadunk el igazságnak, és mit nem.
Hú, de jó sok minden van itt ebben. Az egyik az hogy persze, egyetértek, hogy bizonyos intézményekben megrendült a bizalom, nem csak a tudományban, és nem csak az államban, hanem például olyan intézményekben is, mint a bankok. Tehát a 2008-as pénzügyi válság következményeképpen az emberek azt gondolhatták, hogy ezek az emberek, akik a pénzüket kezelik, és mindenféle kifinomult és nagyon komplikált tudással rendelkeznek a pénzügyi konstrukciókról, meg a pénzügyi piacok helyzetéről, ezek tökéletesen csődöt mondtak. Hát ez is a bizalmi válság kialakulásában nagyon fontos szerepet játszhatott. Aztán van az a szó, hogy bizalom, és ez érdekes, hogy azt mondta, hogy ez nem egy ismeretelméleti fogalom, mert én azt gondolom, hogy a bizalomnak általában két eleme van, valakiben megbízunk. Az egyik az azért, mert azt gondoljuk, hogy tud valamit, tehát a szakértelme miatt, ezért bízom meg az orvosban, akkor elmegyek hozzá. A másik pedig a morális karaktere miatt. Tehát egy hazug, becsapós ember, mert nem bízom meg azért, mert megkérdőjelezem a morális karakterét. De a bizalomnak van egy nagyon fontos megismerési, ismeretelméleti aspektusa az, hogy amikor a hajom, hogy az építész megtervezze a házamat, hogy az orvos felírja nekem egy receptet, akkor mindig a megismerésbe, a tudásba vetett bizalomról teszek tanúságot. Tehát azt gondolom, hogy a bizalom összefügg a megismeréssel.
Ezt azért kérdeztem így, mert általában ugye a tények jönnek elő, és általában a médiában mindig a tényekről van szó, hogy ki milyen tényeknek hiszel, a tényekben nem hiszünk, vagy hiszünk a tényekben. És egyébként ezt nem biztos, hogy mások tudják, de hogy tradicionálisan az ilyen még a bécsi körtől származó tudományfilozófiai vonalban mindig így a tények és a fogalmaknak az ilyen logikai összefüggése kerül elsősorban szóba, amikor megismerésről van szó, és a bizalom nagyon ritkán fordul elő, legalábbis a szakirodalomban.
A kortárs ismeretelméletben, aminek az olvasását nem ajánlom magában, mert igazán fárasztó és aprólékos és részletes tud lenni, a bizalom az most egy nagyon-nagyon népszerű fogalom. Tehát vannak ilyen bevezető könyvek születnek arról, hogy a Very Short Introduction to Trust, amik mindazt elemzik, hogy a megismerésben mi a bizalomnak a szerepe. Ugye ez azzal áll kapcsolatban, hogy jóformán lehetetlen most már egy embernek, egy személyben az összes releváns tudást, ami egy életben kell összegyűjteni. Kénytelenek vagyunk szakértőkben megbízni. Nagyon sok olyan aspektus van az életnek, amikor kénytelenek vagyunk szakértőkben megbízni. És ez azon alapul, hogy mennyiben bízhatunk abban, hogy ők tudással rendelkeznek. Visszatérjek egy pillanatra erre a post-truth, vagy az igazság, a bizalom, ez vajon egy bizalmi válság, vagy az igazságba vetett válság. Ez az egyik fontos kérdés, amit mi szeretnénk majd a projektben megvilágítani, hogy mi történt az igazsággal. A tudás az elképzelhetetlen igazság nélkül. A tudás az igazságnak egyfajta megragadása. Olyan megragadása, ami nem véletlenül vagy szerencsén alapul. Tehát, hogyha én véletlenül kitalálom a lottószámokat, és igazam van, az nem tudás. A tudás az, amikor úgy jutok az igazság birtokába, hogy ez nem a szerencsének köszönhető. De ami hamis, azt nem lehet tudni. Tehát az nem tudás, ez csak arról csak azt hiszük, hogy tudás. Úgyhogy ez nagyon fontos, hogy ezt megtartsuk, és az érdekes jelenség ebben a, vagy szerintem az érdekes jelenség ebben a post-truth, vagy az igazság utáni világban, én megnéztem a Oxford értelmező szótárban, hogy ők hogy definiálják az igazság utáni, vagy a post-truth fogalmát. Ez volt egyébként 2016-ban az év szava, mivel olyan sokszor fordult elő a közhasználatban, és azt írják, hogy ez azzal kapcsolatos, hogy a közvélekedést nem a tények befolyásolják, hanem az emberek érzelmei, vagy személyes meggyőződései. Na most, hát nem tudom, nem nincsenek a történelmi tények így a kis olyanban, de hát szerintem ez az emberiség történetében valószínűleg mindig így volt. Én nem gondolom azt, hogy az emberek olyan sokat romlottak megismerési szempontból, hogy rosszabbak lennénk, mint mondjuk 300 éve abban a szempontból, hogy kevés, vagy hogy most jobban hinnénk inkább azt, amit el akarunk hinni, vagy jobban befolyásolnának minket az érzelmeink. Lefogadom, hogy a 19. században, vagy a 15. században, vagy időszámításra 2000-ben az emberek pont úgy viselkedtek. Úgyhogy miért lett mégis ez ilyen nagyon fontos fogalom? Azért, mert az igazság, hogyha beszélünk róla, és hogy úgy mondjam, közszemlére tesszük, azzal valami nagyon nagy probléma lett. Ennek vannak filozófiai előzményei, és vannak most közvetlenül társadalmi előzményei is. Erről beszélhetek egy kicsit, hogyha akarod.
Igen, mert egyébként nekem ebbe a post-truth-ba az is ugye fura, mert hogy ez előfeltételezi, hogy akkor volt egy olyan korszak, amikor kézenfogva mindenki énekelve egyetértett mindenben. Ez viszont soha nem volt így, és ezért is furcsa nekem ez a keretezés, és akkor igen, nagyon szívesen.
Szóval az igazságnak a legegyszerűbb definíció az, hogy igazat akkor beszélek, amikor azt mondom, ahogy a dolgok vannak. Tehát a dolgok valahogy vannak, és én erről beszélek, és hogyha a kettő között megfelelés van, akkor beszélem az igazat. Hogyha a kettő között eltérés van, akkor pedig hamisan beszélek. A mindennapi életben állandóan feltételezzük azt, hogy az igazságnak a birtokában vagyunk ilyen értelemben. Ugyanis a vélekedéseink, a meggyőződéseink, azt, hogy mit fogadunk el igaznak, azok a cselekvéseinknek a vezérelvei. Tehát abból, hogy mit csinálok, abból látszik, hogy én mit fogadok el igaznak. Hogyha még biztosan oda akarok érni a boltba, mielőtt bezár, és ezért sietősre fogom a lépteimet 3:45-kor, akkor abból kiderül, hogy én elfogadom azt az igazságot, hogy a bolt 6-kor be fog zárni. És így tovább. És ez a legegyszerűbb cselekvésektől a legbonyolultabbakig igaz. Tehát, hogyha valaki a gyerekét nem viszi el a kötelező oltásra, vagy éppen elviszi a gyerekét a kötelező oltásra, akkor ebből a cselekedetből kiderül az, hogy ő mit fogad el igaznak. Ebből kiderül, hogy ő a világot hogyan gondolja. Tehát implicite abban, hogy egyáltalán cselekszünk és élünk, kiderül, hogy nagyon is elkötelezzük magunkat az igazság bizonyos felfogásai, mármint amellett, hogy bizonyos dolgok fennállnak, és más dolgok még nem állnak fenn. De abban a pillanatban, hogy valaki azt mondja, hogy ó, akkor te szerinted az igazság birtokában vagy, az emberek elkezdenek aggódni. És ez a nagyon furcsa jelenség. Hogyha én azt mondom, hogy nekem igazam van, és te tévedsz, akkor az emberek azt fogják gondolni, hogy én valamilyen megengedhetetlenül arrogáns, és idejét múlt, és nem tudom, én kolonialista, elnyomó koncepciót fogadok el, mert én azt gondolom, hogy én inkább az igazság birtokában vagyok, mint te. Ez egy nagyon furcsa jelenség szerintem. Ez a post-truth-nak a jelensége, hogy valahogy kényelmetlenné vált az igazságot megnevezni.
Igen, de azért ennek az igazság fogalomnak azért vannak mondjuk akadémiai kritikusai, ugye most népszerűek a hát magyarra talán álláspont elméleteknek, ez a standpoint theory-knak az elterjedése, amik azért, és tipikusan ezek mondjuk feminista kritikák arra néző, hogy nagyon sokszor az igazság és az objektivitás fogalma az vagy egy nem létező ilyen isteni, és mondjuk hozzáteszik, hogy férfi nézőpont, vagy pedig pont ez, hogy ilyen uralkodói, tehát a fönnálló rendszernek kényelmes nézőpont általában az objektivitás és az igazságfogalom. Tehát, hogy, és ez egyébként, ha megnézzük az ilyen, és nem az akadémikusit, hanem a úgymond a közvéleménybe fölmerülő szkepticizmusokat, azért ezek az elemek szintén előjönnek, hogy valahogy az igazság fogalma és az uralomnak a fogalma, vagy a fönnálló rendszernek, a fönnálló rendszerhez való viszonynyal, hogy függ össze, ez nagyon sokszor szkeptikusan állnak hozzá.
Így van, pontosan. Tehát ez egy nagyon érdekes dolog, hogy van ennek itt egy ilyen társadalmi oka. Tehát az emberek, ugye, szokás azt mondani, hogy mindenkinek joga van a saját véleményéhez. Én, amikor bevezetést tartok a filozófiába, akkor az egyik óra arról szokott szólni, hogy nincs mindenkinek joga a saját véleményéhez, mert azok a vélemények, amik nem megfelelő bizonyítékokon, hibás érvelésen, előítéleteken alapoznak, ahhoz az embereknek nincs joga. Olyan értelemben, hogy sokkal jobban tennék, hogyha ezeket elhagynák. Tehát van egyfelől egy ilyen érzés, hogy mindenki egyenlő, mindenkinek joga van a véleményéhez. Nekem aztán nem mondja meg senki, hogy én mit gondoljak, hiszen az én véleményem is pont ugyanolyan jó, mint az övé. Nekem ne dumáljanak. Ez egy olyan nézőpont, ami csak a mondjuk így a demokráciával, az emberek egyenlőségével kapcsolatos, és ennek nagyon széles a vonzereje, tehát ez mondjuk nem egy ilyen baloldali, jobboldali, ezt mondjuk egy jobboldali vagy konzervatív érzelmű ember is simán elfogadhatja. És aztán van ennek egy olyan másik aspektus, ami nagyon hasonlít ahhoz, amit te beszéltél, vagy nagyon releváns az, amit te beszéltél, az inkább egy ilyen baloldali progresszív gondolkodásra jellemző, hogy ez ilyen elavult hatalmi struktúráknak a beidegződése, hogyha azt mondjuk, hogy valami igaz, és hogy az egyik embernek igaza van, és a másik megtéved. Én szerintem ezek mind borzasztóan káros dolgok. Tehát az egyik nagyon fontos dolog az lenne, hogy elválasszuk egymástól az igazságban vetett hitet ezektől, a politikai eszmektől. Tehát mondjuk ezen dolgoznánk például ebben a projektben, hogy azt mondom, hogy lehetsz nagyon baloldali, lehetsz nagyon progresszív, vagy lehetsz nagyon demokrata, és még mindig hihetsz az igazságban, még mindig hihetsz abban, hogy vannak objektív tények, és egyesek ennek a birtokában vannak, és mások pedig nem. Hogyha ezt valahogy nem állítjuk vissza szerintem ezt a fogalmat, akkor nem fogunk tudni elérni haladást ebben az egész katyvaszban, ami most van.
Ugye ez egy ilyen ellenérv mondjuk ezzel kapcsolatban, hogy akkor vissza kell állítani mondjuk az igazság fogalmát, mint egy ilyen egységfogalmat, hogy tehát azonosságot nem lehet egységesíteni, tehát hogy a különböző vélemény, tehát akkor lehet elérni egy olyan közös társadalmi cselekvést, hogyha különböző nézőpontokat egyesítünk. Ugye egyesíteni csak különböző dolgokat lehet, és hogy itt azért fölmerül az, hogy nem biztos, hogy ennyire rigid módon kell hozzáállni mondjuk az objektivitás fogalomhoz, vagy az igazság fogalmához, hogy mennyi pluralizmus férhet bele mondjuk egy igazság fogalomba.
Hát a pluralizmusnak vannak teljesen triviális példái, tehát itt van például itt van az asztalon előttünk egy pohár, az magának balra van, nekem meg jobbra. Hogy ezzel még nem mondtam valami nagyot. Aztán vannak olyan dolgok, hogy mondjuk én szerintem a fokhagyma az gusztustalan, de a legtöbben azt gondolják, hogy a fokhagymának nagyon jó az íze. És akkor még sorolhatnám, hogy van egy csomó olyan jelenség, ami nyilvánvalóan egyéni ízlés, nyilvánvalóan relatív az emberek a megfigyelőhöz képest, és a többi. Hát az lenne a fontos szerintem, hogy elválasszuk, és ez megint egy fogalmi munka, hogy elválasszuk egymástól azokat az eseteket, amikor teljesen nyilvánvalóan helye van a pluralizmusnak, hogy mi van balra meg jobbra, meg hogy nem a politikai értelemben, hanem a térbeli értelemben, meg hogy mi az, ami ízlik, vagy az, ami nem ízlik. Azoktól a kérdésektől, ahol ilyen pluralizmusnak nincsen helye.
De ez nem vezet végső soron végtelen kategorizálásokhoz?
Tehát, hát én azt remélem, hogy nem.
Oké. Okay. Ja. Jó. Térjünk át egy picit másik témára, mert amennyire olvastam a projekt kapcsán, a technológiákra is fókuszálni fognak önök, mégpedig, hogy mi a szerepük ebben, ebben az egész válságban. Ugye itt egy óriási technológiai boom volt mondjuk az elmúlt 50-80 évben, amit nagyon nehéz szerintem társadalmilag földolgozni, és erről nagyon-nagyon kevés szó esik, hogy több száz év, sőt akár lehet azt mondani, hogy több ezer évnek a relatív ilyen technológiai stabilitása után szinte, hogy egyik napról a másikra jönnek elő egyre újabb és újabb technológiák. És mondjuk akkor az első kérdés az, hogy mert akkor nem akarok egyszerre megint 15-öt feltenni, az első kérdés az, hogy egyáltalán milyen szempontok szerint vizsgálják önök a technológiákat az igazsággal kapcsolatban, vagy a tudáskrízissel kapcsolatban?
Van egy olyan általános felfogás a tudásnak, amit én személy szerint nagyon hasznosnak tartok, és ami mondjuk az én kutatásaimat keretezi ennek a projektnek a keretében. Ez egy Edward Craig nevű filozófus javasolta azt, hogy úgy kell megközelíteni a tudásnak a fogalmát, hogy megnézzük, hogy mire használjuk ezt a fogalmat az emberi közösségekben. Az egy nagyon érdekes tény, hogy minden emberi nyelvben van szó arra, hogy tudni, vagy tudás, ami ennek a magyar szónak a lefordítása. Ugyanakkor nem minden emberi nyelvben van szó mondjuk arra, hogy sétálunk, vagy egészen alapvető viszonyokat, másképpen mondjuk azt, hogy testvér, vagy húg, vagy nővér, vagy idősebb testvér, más szavakkal jelölünk különböző nyelvekben, de a tudás az úgy tűnik, hogy az egy kulturális univerzálé. Minden közösségben jelen van, és Craig azt kérdezi, hogy miért? Azt mondja, azért, mert a szellemi kognitív munkamegosztással dolgozó közösségekben szükségünk van arra, hogy megjelöljük azokat az egyedeket, akik valamilyen kérdésben megbízható információt tudnak adni. Hogy valamilyen dolgokat sikeresen el tudnak végezni. És erre mondjuk, ezekre az emberekre mondjuk azt, hogy ők tudnak valamit. Az, hogy ennek van egy intézményi, nagyon-nagyon kifinomult intézményi része manapság, mert például az egyetemek meg az iskolák, akik papírokat állítanak ki arról, hogy valaki tud valamit. Tehát az egyetemnek az a funkciója, hogyha onnan elmegy egy jogász, egy orvos, vagy egy filozófus, akkor neki lesz egy papírja arról, hogy ő lesz az egyik azok közül, akikre rá tudok mutatni, hogy ez az ember rendelkezik tudással bizonyos dolgokról. De ezért társadalmilag formált az, hogy milyen képességek, skillek és milyen tudásanyag kell ahhoz, hogy valaki ezt a papírt megkapja. És ebben a technológia szerintem nagyon fontos szerepet játszik. Tehát most itt van például nekünk egy égető kérdés. Meg kellett tanítani az egyetemen a diákokat arra, hogy összefoglaljanak egy cikket. Vagy pedig egyszerűen beteszik a ChatGPT-be, és ott van egy remek összefoglalás. Meg kellett tanítanom nekem a diákokat arra, hogy elolvassanak mondjuk 25 cikket egy témáról, és abból valahogy elkülönítsék, hogy mik a legfontosabb információk, vagy ezt is meg lehet csinálni a ChatGPT-vel. Tehát a kérdés az az, hogy a technológia fejlődésével mik azok a skillek, amiket még mindig meg kell tanítani, és mik azok a skillek, amik teljesen átalakulnak, mert most már egy ember-hibrid, ember-gép-hibrid el tudja végezni ezeket a feladatokat. Ennek egy része teljesen empirikus kérdés nyilván, tehát pszichológusok, neveléstudósok, pedagógusok fognak erről nyilatkozni, de itt megint csak a filozófiának van egy olyan fontos szerepe, hogy megpróbálja fogalmilag szétszálazni, hogy mi a különbség a között, hogy mondjuk egy tudás vagy egy készség az elavulttá vált, mondjuk a szemfelszedés, és a között, hogy ez a készség megmarad, de most már mondjuk egy ember-gép hibrid végzi el.
Igen, ugye ez a ChatGPT dolog, ez nagyon sokszor előjön, hogy akkor meg kellett tanítani a gyerekeket valamilyen szint, vagy a fiatalokat lexikális tudásra, vagy elég tudni, hogy hol van, hol találják meg az információt. Az egyik ilyen kicsit szójátékra alapuló ilyen ellenérv, bár elsősorban angolul jön ki jól, de talán magyarul is, hogy ahhoz, hogy valaki új dolgokat leljen, ahhoz leltár is kell, tehát hogy kell ez a to invent, we need an inventory, tehát hogy az emlékezésnek a skilljei, vagy a képességeinek az elvesztése, az mennyiben veszítheti el úgy a megismerésnek a képességét, illetve ugye a gépek kapcsán, bár a ChatGPT rendkívüli mély adatbázisokba képes belelátni, valójában kérdéses az, hogy érti-e, amit lát, vagy csak valami statisztikus módon rakocsgassa össze a dolgokat, és hogy egyáltalán képes-e kitalálni új dolgokat önmaga által.
Hát ezekre szerintem az választáson egyértelmű fogalma sincs, nem érti, mert ez egy, csak összerak mondatokat, de ez nem egy ágens, akinek bármilyen mentális állapota jelenének olyan, mint a megértés. Arra se alkalmas szerintem, hogy új dolgokat csináljon, de hát szóval nem tudom, hogy a maga emlékszik-e erről a tanulmányaiban, de hagyományosan, mondjuk egy filozófiai tanulmányok során van egy olyan feladat, hogy át kell látni egy vitát. Tehát el kell olvasni, mit tudom én, 15 cikket, és meg kell érteni, hogy miről vitatkoznak itt az emberek, hogy mik a fő álláspontok, hogy mik a fő érvek. Ez egy komoly szellemi teljesítmény ennek az átlátása, de ezt a feladatot a ChatGPT baromi jól meg tudja oldani. Mivel ez már létező nyelvi formációkon dolgozik, és abból összegerebjézi azt, ami kell. Tehát ezt mondom, ebben nagyon jó. Mi az, amit még az emlékezetnek meg kell tartania? Ennek van egy empirikus része is, például ugye vizsgálatok úgy tűnik, hogy bizonyítják, hogy fejből megtanulni verseket, az jót tesz a memóriának. Tehát a más kognitív készségeket is fejleszt, hogyha megtanulunk fejből verseket. Úgyhogy ez egy olyan dolog, amit nyilván meg kell tartani, nem azért, mert szükségünk van rá, hanem egyszerűen, mert jót tesz az agyunknak, hogyha fejből megtanulunk verseket. De más esetekben azért ez nem olyan nyilvánvaló, például az én lányom egy osztrák iskolába jár. Az egyik, amit meg kell tanulni, az töltőtollal írni, hogy minek, azt végképp nem értem. Lehet, hogy jó ez a finom motorikai készségének, de szerintem a finom motorikai készségét máson is fejlesztheti, nem feltétlenül a töltőtollal írásra. Tehát ez szerintem olyan, mint a szemfelszedés. Az már egy következő kérdés, hogy meg kell tanulnia helyesen írni. Amikor nyilván vannak helyes írás ellenőrző programok, amiket majd fog tudni alkalmazni. Ebben már nem vagyok olyan biztos. A ChatGPT az megint egy következő lépés. Tehát azt akarom mondani, hogy itt végig kell gondolni helyzetről helyzetre, hogy a technológiának ezek a nagyon sikeres alkalmazásai, azok vajon elvezetnek ahhoz, hogy a kognitív repertoárunk az valamiképpen csökken, vagy visszafejlődik, vagy pedig mik azok a dolgok, amiket nyugodtan rábízhatunk a gépre, mondjuk a telefonszámokra való ellenőrzés, vagy emlékezés, az úgy érzem, hogy olyasmi, amivel nem kell fárasztanom az agyamat.
És mondjuk csak ebből a szempontból fogják ezt a technológia kérdést vizsgálni, vagy például abból is, hogy mondjuk a technológiák hogy járulnak hozzá az mondjuk az álhíreknek a terjedéséhez, és ehhez az egész krízisválsághoz, hogy nagyon-nagyon-nagyon sok a szkeptikus ember?
Ez egy nagyon érdekes kérdés. Én erről személy szerint nagyon keveset tudok. Úgy érzem, hogy ez inkább ez egy empirikus kérdés. Tehát ezt itt valaki, aki ért ahhoz, hogy hogyan terjednek a hírek, hogy akinek vannak adatai arról, hogy hányan olvasnak, mit olvasnak, milyen gyorsan terjed, az úgy érzem, hogy ehhez többet hozzá tudna szólni.
Jó, én még egy picit visszatérnék akkor a tudománynak és az ismeretnek az intézményi részéhez. Erről, mert általában tényleg így fogalmi szinten van erről szó, és lehet, hogy ez mondjuk inkább már szociológiába hajlik át, mint sem filozófiába, de el tudom képzelni, hogy a filozófia is foglalkozik ilyenekkel. Ugye Brian Wynne nevezetű tudományszociológus, egy azt hiszem kanadai, de most nem vagyok benne biztos, 1996-ban végzett egy nagyon jó kutatást, ahol kiment Angliába bárányfarmereket megkérdezni, hogy a Csernobil idején hogyan korlátozták az ő tevékenységüket a tudós szervezetek. mivel hogy nehogy radioaktív anyag kerüljön a bárányokba, és az egyik fő megállapítása, és ez is talán valamennyire a tudáshoz kötődik, hogy még mielőtt egyáltalán oda jutunk el, hogy mi a kognitív tartalma, amit a tudós mond, mint intézményi ember, már a bizalom megrendül. Tehát, hogy elsősorban itt egy kulturális viszonyról van szó, ahol magának a tudás előállítóknak van egy kulturális testbeszéde, illetve hát van a köznép, vagy a nyilvánosság, aki ezzel mondjuk nem feltétlenül van tisztában. És itt ugye fölmerül az, hogy akkor amikor itt kritizáljuk mondjuk, vagy kritizálják mondjuk a tudomány szkeptikusokat, akkor valójában mennyire egyoldalú ez a probléma, hogy ön szerint kell-e elvégezni mondjuk a tudásgyártók részéről is némi önreflexiót, hogy egyáltalán értik-e, hogy mi a szerepük a társadalomban, és hogy van-e ilyen, tényleg ilyen önreflexiójuk, hogy mi is az én feladatom valójában, hogyha egész nap csak a laborban vagyok, de valójában itt egy társadalmilag közhasznú dolgot végzek.
Ez egy fantasztikusan jó kérdés. Ugye magában a tudomány filozófiában is, tudom én az elmúlt, hát most már 50-70 évben egyre erősödött azoknak a hangja, akik a tudományt nem csak ilyen absztrakt igazolási szempontok révén próbálják megérteni, hanem mint társadalmi jelenséget. Tehát ugye Thomas Kuhn volt az egyik élharcos ennek, aki azt mondta, hogy nézzük meg, hogy a tudományos közösségek tényleg hogyan működnek, és ezekben hogyan termelődik az, amit tudományos tudásnak nevezünk, és aztán a tudásszociológia, a tudományfilozófiának ez a antropologizáló, szociológizáló irányzat, ez nagyon sok teret kapott, nagyon sok vita keletkezett ebből. És ez nagyon fontos. És az, hogy ez a tudósok hogy jelennek meg a társadalomban, szintén nagyon fontos. A mi projektünkben van egy olyan elem például, hogy a projektben működő PhD, vagy dolgozó PhD diákokat média tréning, ők média tréningben vesznek részt, tehát hogy hogyan lehet mondjuk podcastokat csinálni, hogyan lehet megszólítani az általános közönséget, úgyhogy ne hangozzon az ember egy ilyen hülye absztrakt filozófusnak. Van egy olyan eleme a projektnek, amikor általános iskolai, illetve gimnáziumi tananyaghoz próbálunk hozzájárulni, mert az már kiderült, hogy az episztemikus készségeket nagyon korán kell elkezdeni fejleszteni. Tehát az, hogy az ember rájöjjön arra, hogy milyen elfogultságoknak lehet a rabja, hogy meg tudja becsülni annak a veszélyét, hogy mindig csak egy forrásból veszi az ismereteket, hogy meg tudja különböztetni egymástól a megbízható és a megbízhatatlan dolgokat. Ez az készség, ez nagyon korán kell, hogy kialakuljon az emberekben. Úgyhogy van az egyik, egy Salzburg Egyetemen van egy kollega, aki gimnáziumi tankönyveket ír ebben a tárgyban. Tehát ez nagyon-nagyon fontos, ki kell lépni a laborok világából, a tudomány világából, kommunikálni kell az emberekkel, meg kell nézni, hogy hol kell megragadni ezt a problémát leghamarabb.
Jó, és akkor még egy utolsó spontán kérdés, ami egyáltalán nem ide tartozik. Idén 300 éves Kant, 300 éves született, önnek így, hogy is spontán, vagy így mi az, ami Kantból önnek ön számára a legfontosabb?
Hát,
ha van ilyen egyáltalán, persze.
Kant, én emlékszem arra az élményre, amikor Kantot olvastam, amikor egyetemista voltam, ugye borzasztó nehéz megérteni, hogy mit mond, és akkor egyszer csak valami átbillen, és az ember elkezdi érteni a kanti szövegeket, ez egy nagyon jó érzés. Azt gondolom, hogy lehet, hogy a hatásának a hatása egy részének ez a titka, hogy az ember már akkor annyi munkát belefetszolt abban, hogy megértse, és annyira örül annak, hogy ezt megértette, hogy úgy mondjam, szalad a pénze után, és mindenképpen megpróbálja valahogy ezt a fogalmi kerektet kialakítani. De hát ugye azért Kant nagyon-nagyon fontos, amit ő csinált, ő megágyazott ennek az egész dolognak, amiről korábban beszéltünk, hogy a megismerés az mégiscsak az elméhez relatív az elméhez képest. Ugye ő univerzálisannak gondolta, ő nem azt gondolta, hogy az emberi elme mondjuk kultúráról kultúrára, vagy társadalomtól társadalomra különbözik. Azt gondolta, hogy az emberi elmének vannak olyan általános univerzális vonásai, amik mindazonáltal a megismerésnek az előfeltételei. De én szerintem itt indultak el a dolgok.
Igen, ez abszolút egyet tudok érteni. Az első 80 oldal az pokol volt. Ráadásul németül kellett olvasnom. Úgyhogy igen. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást.
Nagyon szívesen, és nagyon örülök, hogy itt lehettem.
Viszont hallásra, sziasztok!